az egy filozófus a szexuális forradalomban. Hát hogy kerül egy filozófus a szexuális forradalomba? Jó kérdés. A hely, illetőleg az események hatására, erről ugyan írtam a cikket, amely meg fog majd jelenni, de az egyetemi diák megmozdulások hatására ennek egy másik vetületéről fogok most beszélni, és ehhez természetesen a 68-as diák mozgalmaknak egy olyan vetülete, amiről viszonylag ritkán írnak, és ez az úgynevezett szexuális felszabadítás, szexuális forradalom gondolatköréhez kapcsolódik. Természetesen egy könyvön és a filozófián keresztül. Most egy-két mondatot azért a Marcuse, Herbert Marcuse szerepéről a 68-as diák mozgalmakban kell talán mondanom, ma már nem annyira ismert. És az a ritka sors jutott ennek a igazi német filozófia professzornak, aki egyébként 68-ban már 70 éves, hogy a diák mozgalmaknak egy afféle szupersztárja lett. És az utána következő évtizedekben ő volt a fő gurúja az alternatív diák mozgalmaknak. Sőt, 1970-ben nyilván evel összefüggésben a New York Times a 20. század legjelentősebb filozófusának nevezi Marcuse-t. Most Marcuse a diák mozgalmak gurúja. Erről tulajdonképpen célszerű lett volna ma főleg erről beszélni, de ehhez talán lesz módom esetleg, ha meghív, én szívesen mesélek, és ott levetítem azt a remek filmet, amely díjakat nyert, és Juuti Lainen nevezető finn rendező készítette 96-ban a San Diego-i egyetemen tanulván, ahol Marcuse élete utolsó évtizedében tanított, onnan ment nyugdíjba, és utána járt a San Diego-i egyetemen történteknek, Marcuse szerepének, beszélt a kollégáival, tanítványaival, olyan híres tanítványa, mint Angela Davis, akinek a nevét már szent senki nem ismeri, Marcuse-t is kevéssé, no, hát az idősebbek ismerik, igen. No, tehát erről ez a remek dokumentumfilm, ami az első helyen szerepel, 60 percben mesél. Én erről most sajnos nem mesélek. Amiről beszélek, az az, hogy a diák mozgalmaknak elég elhanyagolt területe ez a szexuális felszabadítás gondolata. És ez a szexuális felszabadítás, szexuális forradalom gondolata, ez természetesen egy könyvhöz kapcsolódik, és ez a könyv, erről fogok beszélni főleg, miután Marcuse pályájáról valamit mondtam, mert nyilván nem igazán ismert Marcuse még a mai bölcsésztudományok művelői körében sem. Tehát első menetben röviden beszélek Marcuse pályájáról, a második részben erről a könyvről, az Erosz és civilizáció című 1955-ben megjelent Marcuse könyvről, ami kapcsán ő belekerült úgymond a szexuális forradalomba, nyilván nem is sejtette, amikor ezt megírta. És a harmadik részben pedig a szexuális felszabadítás mozgalmainak nagyon evidens összefüggése van a nők felszabadítása, a Women's Liberation amerikai mozgalmaival, illetőleg a 68 utáni idők európai feminista mozgalmaiban a 68-as események női szempontból való átgondolásához. Tehát röviden akkor Marcuse-ről, mivel Marcuse az újbaloldali mozgalmak, hát csendes elhunyta után lassan kikerült a filozófiai kánonból egy-két évtizedre, és lassan a 2000-es évtizedben kezd visszakerülni. Na most akkor Herbert Marcuse-ról annyit röviden táviratilag tudni illik, hogy 1898-ban született, és pályája első felén rendes német filozófia professzornak indult, ahogy illik, Freiburgban tanult Husserlnél, Heideggernél, és aztán például a doktori disszertációja a német művész regényről szólt, és aztán a freiburgi hatások után a marxista hatás is igen erőteljes volt Marcuse nevelődésében. Egy Hegel könyv volt ennek az eredménye, amely megjelent egyébként magyarul Ész és forradalom címen. Hegel ontológiája és a történetiség elméletének alapvetése. Tehát így nézett ki egy igazi rendes német filozófiai pálya. Ez a pálya aztán a 30-as években a frankfurti iskolában, az Institut für Sozialforschung Adorno és Horkheimer társaságában folytatódott, és mint talán tudják, velük együtt a 34-ben emigrált Németországból, és így kötött ki az Egyesült Államokba, ahol élete végéig tulajdonképpen maradt, nem tért vissza Európába Marcuse, és így rendes, nem rögtön, de aztán egy amerikai egyetemi professzorként, nyilván a diák mozgalmaknál is rövidesen kapcsolatba került. Marcuse egyébként a 70 éves professzor, 1968-ban Marcuse 70 éves, érdekes módon szinte mindenhol, ahogy ez a dokumentumfilmben el is hangzik, ahol diáklázadások voltak Európában, Marcuse mindenhol ott volt. Párizsban, Berlinben, Rómában, és hát természetesen az Egyesült Államokban, a San Diego-i egyetemen, más egyetemeken is. Ami azért egy német filozófia professzortól elég meglepő, legalábbis az indulását tekintve. No, a műveiről, mivel én az Erosz és civilizáció című 1955-ös műről beszélek, még annyit talán érdemes megemlíteni, mert hozzátartozik, hogy később, a 70-es évek közepén, 77-ben pontosabban írta az Esztétikai dimenzió című utolsó művét, amelynek a mai feléledő aktualitását talán inkább köszönheti, mint a frankfurti iskolához való kapcsolódásának. No, akkor Teréz, nézed az időt? Jó, hogy akkor a második menet, vagy része az előadásomnak, ez az Erosz és civilizáció című könyv, amely 1955-ben jelenik meg először angolul, és csak később fordítja le németre. Ez az Erosz és civilizáció című könyv, mint ahogy remélem odaírtam a teljes címét, az a freudi elméletnek egy filozófiai interpretációjának készül. Tehát 1955-ben Marcuse úgy gondolja, hogy a pszichoanalitikus elméletet történetiesíteni kéne, vagyis egy történeti társadalmi dimenzióval kiegészíteni. Másik oldalról pedig a marxizmus, hiszen Marcuse azért marxista életének nagy részében, sőt talán haláláig. Tehát, hogy akkor a marxista, marxi elméletet viszont ki kéne egészíteni egy mély lélektani, lélektani dimenzióval, és ezért ez a mű, az Erosz és civilizáció egyféle ötvözete kíván lenni marxizmusnak és Freud lélektanának. A kísérlettel mások is foglalkoztak, érdekes folytatások, viták vannak, de most a lényegre koncentrálok. Freud kultúra elméletét ismertnek tételezem föl, és azt emelem csak ki, hogy miben egészíti ki, vagy építi tovább, de úgy gondolja, hogy szigorúan Freudhoz hűen Marcuse ezt a civilizáció elméletet, amit Freudnak a Rossz közérzet a kultúrában című művében olvashatunk. Ugye ott két elv van, úgy röviden, a Freud elméletében mármint, az örömelv és a valóságelv, amely a Rossz közérzet a kultúrában című Freud műben két szimbolikus alakban, Erosz és Thanatos szimbólumában jelenik meg. Amivel Marcuse kiegészíti, mármint a társadalmi, történeti dimenzió érdekében ezt a freudi civilizáció elméletet, az a teljesítmény elv, a performance principle-nek a bevezetése, amely a valóság elvnek egy történetiesített változata szeretne lenni, és azt fejti ki Marcuse, hogy történetileg a specializált formája a valóságelvnek most már a teljesítményelv lett, és ez természetesen a kapitalizmus viszonyai közepette megjelenő valóságelv, amely a marxi fogalmakhoz, mint az eldologiasodás, elidegenedés, stb. Fogalmaihoz kapcsolódik. Ezek érdekes összefüggések, de ezekre persze nincs időm. A teljesítményelvhez, tehát ez a marcusei sajátos fogalomhoz kapcsolódik a többlet elfolytás fogalma. Ugyanis, mint tudjuk, a freudi kultúra elmélet, az szigorúan az elfolytás, a szublimáció, az ösztönök elfolytása, a szublimációja alapelvén áll, azon épül. És mivel Marcuse egy hű freudiánus szerepében látja magát, ezért a többlet elfolytás fogalmának bevezetésével meg tudja menteni az elfolytás egyenlő kultúra freudi egyenlegét, mert hogy azt mondja, hogy ha ezt a többlet elfolytást, amely a kapitalizmus viszonyai közepette alakult ki, a többlet részét elhagyjuk, akkor még mindig megmarad a kultúra egyenlő elfolytás, az agresszív és a szexuális ösztönök elfolytásának egy jellege. Ez megmenthető. A szexuális elfolytás fogalma, illetőleg az ehhez kapcsolódó liberation, felszabadítás, szexuális felszabadítás fogalma, az Marcuse szerint azt takarja, hogy a genitális szexualitás, amely ugye a nemzésre irányuló szexualitás, ez egy elfolytott formája a szexualitásnak, és hogyha felszabadítjuk a szexualitásban rejlő, mindenféle más formában megjelenő kreatív energiákat, és itt a legváltozatosabb szexuális praktikák, praxisok és egyebek felszabadításáról is szó lehet, akkor kreatív energiákat nyerünk, erosz kreatív energiáit erősítjük, mert hogy a háború és a korszak Freud történeti élménye is, a tanatosz, illetőleg az agressziós ösztön uralmát látták megvalósulni. És ahhoz, hogy a háború és az agresszió destrukció ösztönét, tanatoszt ellensúlyozzuk, ezért kell megerősíteni eroszt. Ez röviden a koncepciónak a lényege, Marcuse koncepciónának a lényege. Igen, hát akkor itt most egy nagy ugrással arra térek rá, ezt még igazán az Orpheus és a Narcissus szimbólumának a kifejtését majd máskor fogom megejteni, ez Marcuse művében található, hanem rátérek 3 percben Marcuse és a feminizmus kapcsolatára. A kézenfekvő kapcsolat Amerikában ugye a Women's Liberation szereplőivel, mozgalmával való kapcsolata. Itt mind a Marcuse maga is írt egyébként egy Marxizmus és feminizmus című írást, 1974-ben a Stanfordi Egyetemen elő is adta, és magát feministának vallja. Az egyik híres tanítványa Angela Davis, akitől számos gondolatot is átvett és támogatta, mármint a feminista célkitűzések értelmében. A korszak híres amerikai feministái Kate Millett és Sulamit Firestone mind a ketten ismerik és hivatkoznak műveikben Marcuse-re. De itt hagyva az amerikai feminizmust, hogy a német, illetőleg európai feminizmushoz is elérkezzek távirati tempóban, Németországban Habermas és mások közreműködésével még Marcuse életében jelenik meg egy olyan érdekes kötet, amelynek az a címe, hogy Beszélgetések Marcuse-vel. Ebben a Beszélgetések Marcuse-ben két feminista beszélget Marcuse-val az ő nőiség képei, a Weiblichkeitsbilder címen. Hogy milyen nőiség képeket talál Marcuse találunk Markus emlékeiben. Hát a hátralévő mondjuk egy percemben körülbelül azt mondhatom röviden, hogy az európai feministák, ez a két német beszélgető partner, ott van remélem a neve, Sylvia Bovensen az egyik, nincsenek annyira megelégedve a női principiumoknak Marcuse által szánt szereppel. Hát, hogy mik lennének ezek? Röviden, vázlatszerűen ez a kreatív receptivitás női erénye, szemben a represszív termelékenység férfi erejével. Itt természetesen a kolabei fogyasztói társadalom és dolgoz, a munkaközpontú kapitalista morál, amely férfi morál. Ezzel szemben gondolja Marcuse, hogy ugye erosz, az érzékiség, a kreativitás, receptivitás, ezek klasszikusan női erények. Tehát ezekkel lehetne, kellene egyensúlyozni az uralkodó, fogyasztáscentrikus férfi erényeket. Itt azt hiszem abba kell hagyjam azzal, hogy a környezetvédő mozgalmak manapság Marcuse-t újból felfedezik, hiszen a természethez való receptív, odafigyelő, törődő viszony, ami megint a nőiség fogalmához kapcsolódik, az jelenik meg már Marcuse műveiben, és ezt teszi a környezetvédő mozgalmak számára szimpatikussá. Lejártam szerintem. Köszönöm.